tehát Mózes harmadik könyvéből a 26. fejezetet szeretném elolvasni. Tehát Mózes harmadik könyvben 26. fejezetét olvassuk el. Így hangzik az ige. Ne csináljatok magatoknak bálványisteneket, se faragott képet, se szent oszlopot ne állítsatok magatoknak, kőszobrot se helyezzetek el országotokban, hogy leboruljatok azok előtt. Mert én az Úr vagyok, a ti istenetek, nyugalom napjaimat tartsátok meg, és szentélyemet tiszteljétek. Én vagyok az Úr. Ha rendeléseim szerint éltek, és a parancsolataimat megtartjátok, és végrehajtjátok azokat, akkor esőt adok a szokott időben, a föld megadja a termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét. Cséplésetek szüretig tart, és a szüret a vetésig tart. Jól lakásig ehetitek kenyereteket, és biztonságban lakhattok az országban. Békességet adok az országban, ha lefeküsztök, senki sem riaszt fel benneteket. Kipusztítom a vadállatokat az országból, és fegyverrel sem hatolnak be országotokba. Sőt, ti üldözitek majd ellenségeiteket, és elhullanak fegyvereitek által. Közületek 50 százat üldöznek, és 100-an 10 ezret üldöznek, és elhullanak ellenségeitek, fegyvereitek által. Hozzátok fordulok, megszaporítalak, és megsokasítalak benneteket, és fenntartom szövetségemet veletek. Régi, tavalyi gabonát esztek, és a régit kihordjátok az új elől. Hajlékomat közétek helyezem, és nem utálak meg benneteket. Köztetek járok, és istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én az Úr vagyok a ti istenetek, aki kihoztalak benneteket Egyiptomból, hogy ne legyetek többé azoknak a szolgái. Összetörtem a jármotok fáját, és fölegyenesítve vezettelek benneteket. De ha nem hallgattok rám, és nem hagyjátok végre mindezeket a parancsolatokat, és ha megvetitek rendelkezéseimet, és megutáljátok döntéseimet, ha nem hagyjátok végre minden parancsomat, hanem megszegitek szövetségemet, akkor én így bánok veletek. Meglátogatlak benneteket szörnyűségekkel, szemet elhomályosító és lelket gyötrő sorvadással és lázzal. Hiába vetitek el a magot, ellenségeitek eszik meg a termését. Szembefordulok veletek, megvernek ellenségeitek, és uralkodni fognak rajtatok gyűlölőitek. Akkor is menekültök, ha senki sem üldözt titeket. Ha pedig ezek után se hallgattok rám, akkor 7-szeresen megfenyítelek benneteket vétkeitekért. Összetöröm gőgös hatalmatokat, olyanná teszem fölöttetek az eget, mint a vas. Földeteket pedig olyanná, mint az érc. Hiába dolgoztok teljes erővel, nem ad a földetek termést, és a föld fái sem teremnek gyümölcsöt. Ha mégis szembeszálltok velem, és nem akartok rám hallgatni, akkor 7-szeresen verlek meg benneteket vétkeitek miatt. Rátok küldöm a mezei vadakat, és elragadják gyermekeiteket, kiirtják állataitokat, és megritkítanak benneteket, útjaitok kihaltak lesznek. És ha még ezek a fenyítések sem fognak rajtatok, hanem szembeszálltok velem, akkor én is szembeszállok veletek, és 7-szeresen megverlek benneteket vétkeitek miatt. Fegyvert hozok rátok, hogy bosszút álljon a szövetség szegésért. Ha városaitokba veszitek be magatokat, akkor dögvész bocsátok rátok, és az ellenség kezébe adlak benneteket. Amikor eltöröm nálatok a kenyér botját, 10 asszony egy kemencében süti majd a kenyereteket, és kimérve adják oda a kenyereteket, úgyhogy esztek ugyan, de nem laktok jól. És ha még azután sem hallgattok rám, hanem szembeszálltok velem, akkor haragomban én is szembeszállok veletek, és bizony 7-szeresen fenyítelek meg benneteket vétkeitek miatt. Fiaitok húsát fogjátok enni, és lányaitok húsát eszitek majd. Elpusztítom áldozóhalmaitokat, kiírtom töményező oltáraitokat, és hulláitokat holt bálványaitok mellé szórom, mert megutállak benneteket. Városaitokat rommá teszem, és szent helyeiteket elpusztítom, mert nem kedvelem illat áldozataitokat. Úgy elpusztítom én az országot, hogy még azok az ellenségeitek is megborzadnak tőle, akik ott fognak lakni. titeket pedig szétszóllak a nemzetek közé, és kirántott karddal üldözlek benneteket. Országotok pusztasággá lesz, városaitok pedig romhalmazzá. Akkor majd élvezni fogja nyugalmát a föld a pusztulás egész idején, ti pedig ellenségeiteket földjén lesztek. Akkor majd megnyugszik a föld, és élvezni fogja nyugalmát. A pusztulás egész ideje alatt nyugodni fog, mivel nem nyugodhatott a nyugalomra rendelt időben, amikor még rajta laktatok. Akik pedig megmaradnak közületek, azoknak a szívében gyávaságot keltek ellenségeik földjén, úgyhogy üldözni fogja őket még egy szél üszte falevél zizzenése is, megmenekülnek, mintha fegyver elől menekülnének és elesnek, pedig senki sem üldözi őket. Elbotlanak egymásban, mintha fegyverrel űznék őket, pedig senki sem üldözi őket, és nem tudtok ellenállni ellenségeiteknek. El fogtok veszni a nemzetek között, és megemész benneteket ellenségeitek földje. Akik pedig megmaradnak közületek, megrothadnak bűneik miatt ellenségeik földjén, sőt, atyáik bűnei miatt is megrothadnak. De ha megvallják bűnüket, és atyáik bűnét, azt, hogy hűtlenül ellenem szegültek, meg azt is, hogy szembeszálltak velem, ami miatt én is szembeszálltam velük, és elvittem őket ellenségeik földjére, ha majd megalázkodik körülmetéletlen szívük, és békével hordozzák büntetésüket, akkor visszaemlékezem a Jákobbal kötött szövetségemre, az Izsákkal kötött szövetségemre, meg az Ábrahámmal kötött szövetségemre, és gondom lesz az országra is. El kell ugyan hagyniuk földjüket, hadd élvezze nyugalmát, amíg pusztán hever nélkülök, nekik pedig békével kell hordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették döntéseimet, és megutálták rendelkezéseimet. De akkor se vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén lesznek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén velük kötött szövetségemet, mert én az Úr, az ő Istenük maradok. És visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről, a nemzetek szeme láttára, hogy Istenük legyek én az Úr. Ezek azok a rendelkezések, döntések és törvények, amelyeket az Úr szerzett maga és Izrael között a Sínai hegynél Mózes által. Ez egy elég hosszú fejezet volt, tehát elég végig hallgatni ezeket az ige részeket, vagy ige szakaszokat. Egy pár gondolat erejéig azért még térjünk vissza a múlt alkalomra, mert kapcsolódik ehhez az igéhez, igaz a szombat évről, az elengedés évéről, a szombatról, a nyugalom napjáról volt szó, hogy akkor, amikor ez bekövetkezik, a 7 év, illetve a 7x7, az 50. év, akkor vissza kellett adni azokat a földeket, területeket, amelyeket megvásároltak, vagy valaki valami nehézség, vagy problémás élethelyzet miatt ilyenbe kerülhetett. És nagyon jó volt hallgatni a múlt alkalommal azt, hogy Istennek az áldásai, azok mindig gazdagabbak, mint az embereknek a vetései. Tehát Isten jobban meg tudja áldani az embert, mint ahogy az ember a saját erejéből gondolja, hogy a vetése által meg tud gazdagodni. Mert ez tulajdonképpen a bennünk lévő bűn, a hübris, a gőg, hogy az ember azt gondolja, hogy Isten a semmiből nem tud létrehozni bármit. Igaz, és itt beszéltünk erről részletesen, hogy úgy gondolhatták esetleg, hogy hát akkor mi lesz akkor velük azon az éven, ha nem vettek, nem fognak aratni, holott Isten ezt megígérte nekik, hogy hitáltal ezt el lehetett venni. A másik dolog, ami még előttem volt, hogy ebből a hitből fakad az a mai ember számára, hogy hogyan élem a mindennapjaimat, mondom én ezt magamnak, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat. Hogy kapcsolódik a szombatévhez, illetve ez az ige szakaszhoz is, hogy ha az ember szívébe vagy a szívünkbe ott van az Úr Jézus visszatérésének a bizonyossága, az, hogy meg vagyunk győződve arról, hogy az Úr Jézus visszajön, akkor egészen más hangsúlyok lesznek az életünkbe. Nem ennek a világnak a kincsei, ennek a világnak a törvényei, törekvései lesznek, amelyek a mindennapjainkat igazgatják. Mert tudjuk, hogy nincsen maradandó városunk. Ha viszont ez nem, nem elsődleges az életünkben, nem veszük el ezt hitáltal Istentől, akkor nyilvánvalóan ennek a világnak a dolgai felé fordulunk. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy ne lássuk el a feladatainkat, hanem az, hogy mi a törekvés a szívünkbe. Mi az, amire odafigyelek, ami hangsúlyos, ami értékesebb, amit fontosabbnak tartok. És igaz az a mondás, hogy amit fontosabbnak tart, az ember arra van ideje. Mert olyan nincs, hogy nincs ideje az embernek, persze, arra, amire nem akar. De amit fontosabbnak tartunk, arra mindig van időnk. És így kapcsolódik ehhez az ige részhez a 26. fejezet. Itt az első pár versről csak egy gondolatot szeretnék mondani, hogy több biblia magyarázat, vagy például a zsidó biblia magyarázat is azt mondja, hogy ez még az előző fejezethez kapcsolódik, a 25. fejezethez. Lehetne külön, vagy lehet is erről beszélni, hogy ne csináljatok magatoknak bálványisteneket, faragott képet, tartsátok meg a nyugalom napját. Tudniillik, azt mondják a biblia magyarázók, hogy ez az igerész azokra vonatkozott, akik pogányok közé kerültek, mert el kellett, hogy adják magukat, vagy olyan nehéz helyzetbe jutottak, erről beszéltünk a múlt alkalommal, és Isten azért figyelmezteti ezeket a zsidó embereket, hogy nehogy a pogány emberek, ha ő lesz a gazda, vagy ő lesz a főnökük, hogy ezzel a mai szóval mondjam, akkor átvegyék azoknak az embereknek majd az Istenét gondolkodásmódját, akik közé kerültek ők, mint eladott szolgák. Tehát nyilván itt Isten figyelmezteti ezeket az embereket, vagy a népét, hogy nehogy azt a Isten hitet, bálvány hitet kövessék, mert ő az Úr az, aki megszabadítja őket mindenféle helyzetből, csak rá kell, hogy figyeljenek. Ahogy olvastam ezt a fejezetet, azért is vettem talán egyben, mert látjuk, hogy három nagy csoportról beszél itt az ige, de mind a három összefügg egymással. Három nagyobb rész, igaz? És azt is lehetne mondani, hogy végül is egy elég egyértelmű dologról van itt szó ebben az egész ige szakaszban. Ha engedelmeskedek Istennek, ha alázatban élem az életemet, akkor Isten meg tudja áldani a munkámat, életemet. Ha ezt nem teszem, akkor ennek az ellenkezője következik be. De ha bűnbánattal hozzáfordulok, akkor Isten is könyörül rajtam az ő kegyelmében. Tulajdonképpen ez a lényeges, vagy ez az egyik legfontosabb gondolat, ami itt végig jön ezen a részen, akkor Isten arról beszél, hogy ő lesz az oltalom, ő lesz a pajzsa az embernek, és egy olyan védelmet, egy olyan békességet ad, igaz, amely minden emberi értelmet felülhalad, ahogyan tudjuk mi az új szövetségből. Arról beszél ez az ige szakasz, hogy Isten szövetséget kötött az emberrel. Tudjuk nagyon jól, hogy egy szövetségnek mindig vannak oldalai. Tehát a szövetség kötés az mindig azzal jár, hogy tiszteletbe tartjuk a szövetséget. Ha két ember szövetséget köt, akkor mind a kettőnek tiszteletbe kell ezt tartani, mert ha nem teszi, akkor a szövetségnek a felbontásához vezethet. De az a szövetség, amiről itt az igénk szól, igaz, az ilyen vonatkozásban egy egyoldalú szövetség volt, illetve hát Izrael megígérte, hogy ő szövetséget köt, na de a másik oldal, Isten nem ember, hogy hazudjék, és Isten soha nem szegi meg a szövetségét. Tehát nagyon jól tudjuk azt, hogy a Szentírásban arról az Úrról olvasunk, és hisszük azt, hogy Istennek a szava minden esetben igaz. És aki megszegi a szövetséget, az mindig az ember, az Úr soha nem. Amit ő megígért, amit ő megmondott, az mindig úgy van. Ebben biztosak lehetünk, mert ennek a valóságát tudjuk, hogy így van, ahogyan Isten mondta, amit ő kimondott, az meglett, az megtörtént. A másik dolog, ami még előttem volt, talán itt bevezetésképpen, vagy majd visszatérhetünk rá, hogy az új szövetség felől nézve, mert hát mindig így olvassuk az igét, azt mondja az ember, hogy hát úgyse lehet betartani a törvényeket és a parancsolatokat. És nyilván így van, hogy igazából, ha az ember komolyan végig gondolja, nem lehet, mert erről beszél az Új Szövetség, a Római Levél, meg más helyen is, hogy hitáltal van az embernek az üdvössége, a megigazulása, nem pedig cselekedetek által. Tehát nem gondolhatja senki magáról, hogy annyira tökéletes lenne, hogy Istennek a szavát, Istennek a törvényét szóról szóra, pontról pontra be tudná tartani. Mert akkor hiába valóvá tennénk a kegyelmet. De a másik oldalon ebbe azért benne van az embernek a kicsit az a fajta gondolkodás módja, ó, hát ha nem tudjuk betartani, akkor ne is foglalkozzunk vele. Mert hát úgyse tudom betartani, akkor megengedhetem magamnak, hogy ne is foglalkozzak vele. És ez azért nem jó gondolkodás, mert azt mondja az Úr Jézus a János 14:15-ben, hogy ha szerettek engem, megtartjátok a parancsolataimat. Tehát ez nem csak az Új Szövetségben volt így, hanem az Új Szövetségben így van. Tehát nyilván ez nem azt jelenti, hogy az embernek egy olyan fajta törvényeskedő vagy gondolkodásmódot kellene élnie, ami a hitet vagy a hittel való élést azt háttérbe szorítaná, hanem azért nyilván, amikor Isten mond valamit, akkor az Istennek a szava lesz, ha az Ószövetség, ha az Új Szövetség, és ha ő áldást ígért az engedelmes embernek, akkor nyilvánvalóan ez így is van. És ennek az ellenkezője pedig annak is mindig megvan a következménye. Az első rész, amivel itt foglalkozik az ige szakasz, igaz az az engedelmesség, és ismerjük jól a Sámuel könyvéből, de szeretném elolvasni ezt az igét, mert ez úgy többször is előttem volt, amikor Saullal beszélget a próféta, az 1 Sámuel 15:20, mindjárt mondom, 15:22, igen, de én a második Sámuelt nézem, de már mondom is. Tehát 1 Sámuelbe olvassuk azt, amikor Saul engedetlenséget követel, és 1 Sámuel 15:22, ezt mondta akkor Sámuel: talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálványimádás. És utána azt mondja neki, mivel megvetetted az Úr igéjét, az Úr is elvett téged. És ez a szakasz tulajdonképpen pontosan erről az engedelmességről beszél, hogyha rendelkezéseim szerint éltek, mondja itt az ige, hogyha engedelmeskedünk, akkor az ember életére, ha az Úr szavának engedünk, az áldásként lesz. És nem véletlen, hogy olyan nagyon gyakorlati dolgokat sorol föl, nyilván ebben benne van az ószövetségi gondolkodásmód, de én azt látom azért, hogy a mai világban is lehet ennek a valóságát megélni vagy megtapasztalni, mert az Úr iránti engedelmesség az a népe számára egy biztonságot, egy jólétet, egy lelki feltöltődést jelentett. És nem véletlenül kezdődik azzal, amit itt az ige mond, hogy a föld megadja a termését, és egy olyan fajta Kánaánt ad Isten a népe számára, hogy igaz, itt olvasunk ilyeneket például, hogy a cséplés szüretig fog tartani, ha behordjátok a gabonát, a tavalyi gabona az még akkor is meg lesz, amikor már az újat learadtátok. És úgy azért eszembe jutott, hogy a régi ember azért nem úgy gondolkodott, mint a mai ember, és amikor régen mondjuk földművelésből éltek az emberek, bizony ezeknek a szavaknak vagy ennek igen-igen nagy jelentősége volt. Mert ha nem volt mit enni, akkor az emberek bizony nagyon nagy szükségbe élhettek. És Isten itt megígéri a népének azt a fajta jólétet, vagy azt a fajta segítséget, ami az ő szava iránti engedelmességnek a következménye lesz. Igaz, az, amit lehet látni most is a mai világban, az egyik kollégámnak a férje ilyennel foglalkozik, és bizony azt mondja, hogy a mezőgazdaság az teljesen időjárás függő. Bármit tesznek, az időjárás függő. Ha nem jön olyan idő, akkor nem lehet mit tenni. De ha valakinek van kertje, az tudja nagyon jól, hogy öntözhetek bármennyit. Ha igazából felülről nem jön áldás, felülről nem jön eső, az a növény az soha nem fog növekedni. Mert Isten egészen másképpen adja az esőt, és egészen másképpen adja a termékenységet. És nem csak erről beszél itt, hanem nem elég ilyen vonatkozásba az elegendő étel, hanem azt mondja, békességet és biztonságot adok a számotokra. Tehát az, hogy megvan az ember számára a mindennapi betevő falat, és jó lakásig ehettek, ahogy az ige itt mondja, hogyha ez nem párosul azzal, hogy az ember békében, biztonságban ehet, igaz, hogyha mondjuk egy háborút, vagy forradalmat, vagy bármi mást veszünk, akkor bizony elég nehéz a kenyér, és egészen más helyzet. És Isten azt ígéri a népének, hogy nem lesznek olyan természeti csapások, nem lesznek olyan nehézségek, mert ő meg fogja tudni védeni az embert, meg tudja védeni a népét a túlerővel szemben is. Az, hogy itt mond ilyen kifejezéseket, hogy 50-100 ellen, vagy mondja másikat, hogy 100-an, 10 000-et üldöznek, nyilván lehet azt mondani, hogy ilyen értelemben ezek a kerek számok valószínűleg azért nem voltak túlzások, hanem egész egyszerűen azt fejezték ki, hogy olyan erőt, vagy olyan lehetőséget kapott Isten népe, amellyel vissza tudta szorítani az ellenséget. Igaz, ha például a Sámuel könyvéből Dávidot olvassuk, igaz, nagyon jól tudjuk, hogy amikor Dávid azt mondja, hogy te pajzsal, dárdával jössz ellenem, én pedig a seregek urának, a seregek istenének a nevében, amelyet te szidalmaztál, és legyőzi Góliátot. Vagy például úgy eszembe volt a Bírák könyve, amikor Gedeonnál 300 ember, igaz, egy olyan tömeget, hogy azt írja ott az ige, nem is mond számot, hanem azt mondja, annyian voltak, mint a tenger fövénye, hogy ellették a tevék, az emberek, a völgyet, hogy szinte képtelenség lett volna legyőzni őket, és ott olvasunk egy olyat a Bírák könyvébe, hogy Isten egymás ellen fordította őket. És nyilvánvalóan az Úrnak megvannak az eszközei ahhoz, hogy akkor, amikor az ember engedelmeskedik az ő szavának, és nyilván Izrael állandóan ki volt téve ennek a fajta szembeállásnak, és nagyon jól tudjuk, hogy 48 után is, mert olvasunk nem egy háborúról, és egyikből se került ki vesztesen. Nem azért, mert erős nép lenne. Én még azt is mondanám, nem azért, mert a nyugati hatalmak segítették őt, mert sokszor erre hivatkoznak, hogy hát micsoda segítség volt, hanem egész egyszerűen, mert Isten mögöttük áll. Ő megvédi, oltalmazza a népét. Nem az erőben, nem a hatalomban, hanem Istennek a szavában és az ígéreteiben való bizalom az, ami az embert erőssé vagy győztessé teheti. És hát ennek a szakasznak a befejezésében azt mondja, ami mindenképpen az én számomra olyan volt, hogy egy ilyen fokozat, hogy sokszor mondja az ember, hogy a legalapvetőbb dolgok igaz az élelmiszer, hogy legyen enni, inni, és utána következik valami más. És nyilvánvalóan nagyon jól tudjuk, hogy keressétek először Isten országát, és a többi megadatik nektek. Tehát Isten országába egészen másképpen van, de Isten ezt megerősíti, ezt a fajta békességet azzal, hogy azt mondja, hogy hajlékomat közétek helyezem. Ez, hogy nem utállak meg benneteket, ez azt jelenti, hogy nem ér benneteket szerencsétlenség. Tehát nem a szó emberi értelemében kell felfogni ennek a jelentését, hanem az ő védelmező, oltalmazó pajzsa, karja az ott lesz. És a körülötte lévő népek, azok nem fogják tudni megsemmisíteni. És nem véletlen, hogy azt mondja, hogy köztetek járok, istenetek leszek, ti pedig népem lesztek. Tehát kialakul egy olyan fajta bizalmi légkör, ami nyilvánvaló az Isten félő ember része lehet a mindennapokba, hogyha Istennel járunk, akkor a békesség, a nyugalom, a biztonság veszi körül az embert, még akkor is, hogyha körülötte pokolban vagy nehézségek vannak. Mert az Úr ezt megígérte. És hát itt a igének, ennek az ige szakasznak a végén arra hivatkozik, hogy kihoztalak benneteket Egyiptomból, és ahogy azt az ígéretet beteljesítettem, igaz Izrael esetében, hogy ez megtörtént, ugyanúgy ennek a valósága az engedelmességnek a következménye lesz, hogy összetöri a jármatok fáját, és fölegyenesedve követhetik őt, és követik is őt. Talán egy kicsit furcsának tűnik, vagy ahogy az ember ezt elolvas, vagy ahogy először elolvastam, vagy hát már többször is, akkor olyannak tűnik egy kicsit az ige szakasz, hogy mintha a békességről, az engedelmességről rövidebben írna az ige, a borzalmakról meg hát olvasunk itt nagyon-nagyon hosszú időszakon keresztül. És úgy azon gondolkodtam, hogy miért van az, vagy mi lehet annak az oka, vagy mi lehet annak a magyarázata, hogy Isten ennyire nyilvánvalóvá teszi, és ennyire rettenetes borzalmakat sorol föl, ahogyan itt olvastuk, mert azok rettenetes dolgok. És úgy az volt bennem, az volt előttem, hogy ez az igének a valóság tartalmából fakad, és abból, ahogyan Isten gondolkodik, ahogyan Istennek itt az uralma jelenik meg. Istennek a szeretete, a békessége, az uralma, ezek egymással szemben ki nem játszhatók. És ahogyan beszélünk Istennek a szeretetéről, ugyanúgy kell beszélni az igazságáról, vagy az ítéletéről is. Nem lehet az egyiket a másikkal szembe kijátszani, és bizony sokszor azok a dolgok, amelyek bekövetkeznek, azok egyáltalán nem kellemesek az emberi fül számára, vagy fájnak az ember szívének. De ezek valóságok, hogy az engedetlenségnek bizony nagyon erős következményei vannak. Érdekes volt, Megintosnál azt olvastam, hogy ez az egész rész egy igen hangos prédikáció. Csak magának ennek a résznek az elolvasása, igaz, karácsony közeledik, a szeretetnek, a megbékélésnek, az Úr Jézus megszületésének, eljövetelének az ünnepe, na de ez nem választható el nagypéntektől, és nem választható el az ítélettől, illetve attól, ahogyan a mai ember él és gondolkodik. Tehát, ahogy magamba föltettem ezt a kérdést, hogy miért kell leírni, azért, mert Isten igazságos, Isten elsődlegesen a megtérő bűnösnek az életét akarja, nem a halálát, de várja azt, hogy az ember hozzáforduljék. Tehát az Istennek a szavában, a szövetségében, az uralmában ott van mindig az ő szeretete, de a szavát azt komolyan kell venni. Nem lehet a kettőt egymással szembe állítani. És én ebbe a szakaszba is láttam egy ilyen fajta fokozatosságot, mint ahogy az előzőbe is, mintha befele haladt volna, most pedig kifele halad. Figyeljék meg a testvérek, hogy itt is az éhséggel, a vadállatokkal, a természeti helyzettel kezdi, és amikor a legmélyebbre jut, akkor pedig arról beszél, hogy visszaküldelek benneteket a pogányok közé, onnan, ahonnan kihoztalak, ha úgy fogtok élni. Tehát az ítélete Istennek, hogyha az ember a tömeghez csatlakozik, vagy tömegszerűen gondolkodik. Amikor az Úr Jézusnak a hegyi beszédét olvassuk, akkor azt olvassuk, hogy fölment hozzá a sokaság, leültek köré a tanítványai, és tanította őket. A hegyi beszéd elsődlegesen a tanítványoknak szól. Azért, mert ők voltak az a, nyilván a többieknek is, tehát nem lehet kivonni belőle, de elsődlegesen a tanítványoknak. És nyilvánvaló ez a mi életünkben is úgy van, hogy akkor, amikor Istennek a kegyelmét, a szeretetét hirdetjük, akkor soha nem szabad elfelejtkezni az ítéletéről is, mert az is az Isten iránti engedelmességnek a következménye. Mint az engedelmességnek a következménye az örök élet. A hitnek, az Úr Jézusba vetett hitnek ez a gyümölcse. És a csapások, nem akarom annyira részletezni, de azért egy-két dolgot szeretnék elmondani, hogy először figyeljék meg a testvérek, hogy az embert, ha embert érik, mégpedig én ebben is látok egy fokozatot, hogy nem hallgattok rám, nem hagyjátok végre, megvetitek rendelkedéseimet, megutáljátok döntéseimet. Tehát ezek fokozatok. Ahogyan igaz, ahogy szokta mondani az ember, hogyha valaki kér tőlünk valamit, és adunk neki egy kicsit, utána egyre többet fog kérni. Na most ugyanígy van Istennel való kapcsolatban is, hogy csak egy kicsit engedek az ördögnek vagy a bűnnek. Utána már egy kicsit többet, utána még egy kicsit többet, és a végén már szembefordulok vele, és megutálom Istennek a szavát. Tehát nem azért nem tud megtérni sok ember, mert Isten nem kegyelmes, hanem azért, mert a saját emberi szívünkbe születnek meg ezek a komoly döntések, hogy ellene fordulok. És nem pedig azért, mert Isten nem keresi az embert. És itt az emberre vonatkozóan különböző sorvadásokat, belső égést, ok nélküli rettegést, igaz, ahogyan beszél erről az ige, erről szól. És hát szólt nekem olyan vonatkozásban, itt például a 19. vers azt mondja, hogy összetöröm gőgös hatalmatokat. Igaz, amikor az emberek azt gondolják, hogy minden véletlenszerűen, vagy a globalizációnak a következménye. Hát nincsenek véletlenek. Isten a történelemnek az ura. Ő ennek a világegyetemnek és a világtörténelemnek, hiába mondják a történészek, hogy nem így van. Mi nagyon jól tudjuk, hogy a láthatatlanból állt elő a látható, és az utolsó időkben az Úr Jézusnak a szavára kell figyelnünk, mert amit mond, az be fog következni. És amikor úgy végigolvastam ezeket a borzalmakat, akkor úgy előttem volt az, hogy végül is Isten népe nem hallgatott. Izrael nem hallgatott Istenre. És ennek következményei lettek a csapások, az elhurcolás, a különböző fogságok, és az új szövetség végén, amikor például a Jelenések könyve 16-ban a haragnak a hét poharáról olvasunk, ugyanazok a borzalmak az emberiségre be fognak következni, mert az emberek ugyanúgy nem hallgatnak Istenre. És bárcsak mondhatná az ember, hogy nem így lesz, de az ige nem ezt mondja. Nem azt erősíti meg, és amikor látja az ember a világot, vagy járunk a világba, akkor látjuk, hogy mi minden rettenet és borzalom következik be, szinte egyre több. Vagy akkor, amikor 70-ben Titus lerombolja a templomot, hát nem az éhínség miatt az emberek egymásnak fordulnak? Nagyon jól tudjuk, hogy ezek bekövetkeztek. Tehát ez nem kitaláció, hanem valóság. Aztán beszél itt, igaz, arról, ahogyan az ostrom, az ellenség körbeveszi a népet, a várost, és olyan jó volt nekem azt olvasni, azt mondja, hogy még ha ezek a fenyítések se fognak rajtatok, hanem szembeszállnak vele. Tehát Isten nem ok nélkül fenyít. És amikor a világ kiveszi a fenyítést, például az embernek a kezéből, akkor gyakorlatilag szabadjára engedi az indulatokat. Ha nem lehet fenyíteni, ha nem lehet nevelni, nem azt jelenti, hogy veréssel kell valakit, mert jóvá lehet szeretni inkább, mint ütni valakit, hanem nyilván annak is megvan a maga helye, és Isten itt nem véletlenül mondja, hogy ha nem hallgattok a fenyítésemre. Tehát az ő célja soha nem a fenyítés, hanem a megmentés. De ehhez ezeket az eszközöket is megengedi, vagy felhasználja, az ítéletében is ott van a kegyelme. Amikor ítél, abban is ott van a kegyelem, hogy az ember megmeneküljön. És hát nyilván itt ezek a képek, például egy nagyon szép kép Zsoltárokban is szerepel, hogy eltöröm nálatok a kenyérbottyát. 10 asszony egy kemencébe süti a kenyerét, enni fogtok, és nem elégedtek meg. Igaz, én nem tudom, hogy hogyan készítették, de nyilván, ahogy látja az ember például pékeknél, hogy a mai napig ilyen fából készült korongokon, vagy valamilyen lapáton, sütőlapáton szedik, vagy teszik be a kenyeret, és nyilván azt mondják, hogy ez ugyanígy lehetett, hogy botra szúrták, vagy ha nem szúrták, nyilván ezen keresztül lehetett elkészíteni ezeket a kenyereket, és az eltöröm a kenyérbotját nyilván azt jelentette, hogy vagy odaégett, vagy nem volt mit enni. mert az, hogy 10 kemence, illetve itt, ahogy olvassuk, hogy 10 asszony egy kemencében, az volt a szokás a régi családokban és Izraelben is, hogy egy ház egy kemence. De hogyha 10 asszony ment egy kemencéhez, akkor a többi kemence nem volt. Tehát egész egyszerűen a szűkölködésre utal, és nem volt bolt vagy éjjel-nappali, hogy oda lehetett volna menni, tehát nyilván ennek a valósága igaz volt. És ha akkor se hallgattok rám, tehát újra és újra visszatér ez a kép, nem fogom elolvasni, de a 2 Királyok 6.28-29-ben, amiről itt beszél, hogy fiaitok húsát fogjátok enni, az egy bekövetkezett dolog, beszél erről az ige több helyen is, de ezt az egyet kiírtam a magam számára, hogy egy milyen borzalmas dolog lehetett ez. Milyen rettenetes dolog lehetett ez a népnek, hogy ilyen bekövetkezhetett. És az összeomlás, száműzetés, ezek a legsúlyosabbak. Hogyha Istennek a népe, tehát Istennek a népéről van szó, nem a pogányokról, engedetlen lesz Isten szava iránt, akkor mindezek be fognak következni. Fontos még talán ebbe a részbe az, hogy szentélyeiteket le fogom rombolni. Nem azt mondja, hogy szentélye imet, mert az Úr szentélye a szent. De nyilván akkor Isten népe idegen isteneknek áldozott. Olyan szentélyeket, olyan bálvány áldozatoknak a halmait készítette, aminek nyilván ez volt a következménye. És az, hogy újra a pogányok közé kerülnek, nyilván ez a száműzetés, ez egy súlyos dolog volt, ami be is következett Izraelnek az életében, és ők gondolhatták, tudhatták, hogy ha Isten ezt megmondta, akkor ez be is fog következni. És erről már beszélt a múltkor István, hogy azért, hogy megnyugodjék a föld, hogy a szombatévek, a szombatnapok, amelyeket nem tartottatok be, igaz, itt olvasunk is később erről, akkor majd fogja élvezni a föld a nyugalmát, egész időben ti pedig az ellenségeiteknek a földjén lesztek. És én már a magam gondolkodásában úgy voltam ezzel, hogy tovább ezt már nem lehet fokozni. Hát már annyi minden dologról beszél, de itt még nem fejezi be az ige. Tehát ebben látja, vagy láthatjuk tulajdonképpen az ítéletet, de láthatjuk a kegyelmet is, hogy Istennél soha nincs félbe vitt, vagy félig megoldott dolog, hanem teljesen befejezett. Hogyha Isten népe idegen földre kerül, akkor ott is rettegni fog, azt olvassuk itt, mint a nyárfa levél. Vagy akik megmaradnak, azok félni fognak. Sőt, nem csak hogy félni fognak, hanem a különböző generációkon keresztül érzékelni fogják azt a fajta büntetést, ami az ő életvitelüknek, gondolkodásuknak a következménye. Tehát végül is Isten népe választás előtt áll. Igaz, ahogyan mondja is az ige, hogy elődbe adtam az életet és a halált, a halált és az átkot. Választ az életet, ne a rosszat. Igaz, ahogyan olvassuk, Mózes 5. könyvében majd ez sorba fog következni, de úgy előttem volt az, hogy itt a Mózes 5.11-be ugyanezt a gondolatot majd leírja az ige. Nézd, én ma áldást és átkot adok elétek. Áldást, ha hallgattok az Úrnak, Isteneteknek a parancsolataira, amelyeket én ma megparancsolok nektek, de átkot, ha nem hallgattok az Úrnak, Isteneteknek parancsolataira, és letértek arról az útról, amelyet én ma megparancsolok nektek, és más isteneket követtek, akiket nem ismertek. Tehát azért is nevezhető ez ilyen értelemben élő prédikációnak az, amit itt az Úr leír, vagy Isten leír, hogy soha nem jó elhallgatni az se az emberek előtt, hogyha valaki nem követi Istennek a szavát, vagy Istennek az útját, annak a következménye büntetés. Nem nekünk kell beleverni, most hogy így mondjam, a másikba, vagy fenyegetni bárkit ezzel, de az Isten iránti engedelmesség az mindig áldást hoz az ember számára. Az engedetlenségnek pedig megint megvan a következménye. És én azt gondolom, hogy ebbe tudjunk bátrak lenni. tudjunk határozottak és bátrak lenni, hogy ha az ige beszél erről, akkor nekünk is kell erről beszélni. És akkor, amikor idáig jutottam, akkor az volt bennem, hogy figyeljék meg a testvérek, hogy itt se fejeződik be ez a szakasz, hanem tulajdonképpen az ige visszatér ahhoz, hogy van lehetőség ebből a helyzetből, tehát nagyon mélyről is kijönni. Soha nem tud az ember olyan mélyre kerülni, hogy onnan Isten ki ne tudná hozni. Én nekem ez meggyőződésem, hogy így van. Nem kerülhetünk olyan mélyre. De kell hozzá az Istenhez fordulás. Mert amit itt az ige mond, igaz, hogyha megvallják bűnüket, hogyha megalázkodik körülmetéletlen pogány szívű, akkor visszaemlékezem a szövetségemre. Isten semmit nem felejt el. Igaz, és úgy, ahogyan a Jónás könyvébe olvasunk arról, hogy a Ninive beliek megalázták magukat, pedig azt mondta Isten, hogy el fog pusztulni a város. És a Ninive beliek megalázták magukat olyannyira, a Biblia ismeri a humort is, hogy még az állatok is zsákba öltöztek, hát úgy el lehet képzelni őket, és a király példát mutatott, és Ninive megmenekült. De egy picivel később olvassuk talán Abdiás könyvébe, hogy Ninive elpusztult. Tehát visszatértek ugyanoda. Viszont amikor megalázták magukat, odafordultak Isten felé, akkor Isten megváltoztatta azt, és azt mondja, hogy visszaemlékszem a szövetségemre. Érdekes itt a sorrend, ha figyelik a testvérek. Nem azt mondja, hogy Ábrahám Izsák Jákobbal kötött szövetségemet, hanem Jákobbal, Izsákkal, Ábrahámmal, mintha visszafele menne az időbe, és nyilvánvalóan ez végig arra utal, hogy Istennek a szava, Istennek az ígéretei, azok mindig igazak. Ő szent, ő soha nem szegi meg a szavát, és amit mond az ember számára, az valóság, hogy ő hűséges marad. Egy-két igét ezzel kapcsolatban, ami előttem volt, például az Ézsaiás könyvéből hadd olvassak el. Azt olvassuk az Ézsaiás 43:25-ben, azt mondja itt az Úr, én vagyok az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem. Vagy ugyanígy az Ezékiel könyvében olvasunk arról, Ezékiel 36:22-től, ezért nem mondd ezt Izrael házának, hogy így szól az én Uram az Úr, nem ti érteteket cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyet gyalázatossá tettetek a népek között, amerre csak jártatok. Megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amelyet gyalázatossá lett a népek között, mert gyalázatossá tettétek közöttük. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. Így szól az én Uram az Úr. Amikor szemük láttára megmutatom rajtuk, hogy szent vagyok. Megszabadítom őket. Tehát Isten nyilván saját magát mondja, akinek a szava az mindig valóság, vagy nekem olyan kedves volt a 30 Ezékiel könyvében, a 34. fejezetben azt olvasni, ami az Úr Jézusra vonatkozik, de Istennek a kereső szeretetére is, Ezékiel 34:16, az elveszettet megkeresem, az eltévedtet visszaterelem, a sérültet bekötözöm, a gyengét erősítem, a kövére és az erősre vigyázok, úgy legeltetem őket, ahogyan kell. Ahogy a jó pásztor, igaz, megkeresi az eltévedt bárányt. Ugyanúgy Isten is a megtérő bűnösnek, a hozzáforduló, megalázkodó népnek mindig a segítségére siet. Viszont érdekes azt olvasni, és hát valóságos az, amit itt az ige mond, hogy el kell ugyan hagyniuk földjüket, hagy élvezze nyugalmát, amely pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell hordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették döntéseimet. Vagyis a bűnnek azért következménye van. Tehát az, amit itt mond az ige, hogy ha valamit tesz az ember, annak mindig következménye van. Isten megbocsátja a bűnöket. És nagyon jól tudjuk, hogy az egész fejezet az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik, hogy ő a szeretetével, ő az életével azért jött, hogy megmentsen bennünket, és ő bűnbocsátó Isten. de a bűneinknek a következménye az, ahogyan itt írja az ige, olyan vonatkozásban megmarad, hogyha valaki tönkretette magát mondjuk egy élettel, hogy egész életén keresztül ivott, vagy valami olyan dolgot csinált, annak azért következménye van az ő életére nézve. Mert az ember, igaz, ahogyan itt az igébe olvassuk, hogy lássák azt, hogy amit tettek, annak következménye van. Ez egy figyelmeztetés. Arra vonatkozóan, hogy Isten megszabadítja az embert, viszont amit tett, annak a következményét mindig látnia kell. És erre én azt gondolom, megint csak nekünk, szülőknek is mindig föl kell hívni a gyerekeinknek a figyelmét, vagy hát nem csak szülőknek, hanem akik emberek között vagyunk, hogy azért az ember tetteinek következménye van, mert amit vet az ember, azt aratja is. Ez egy törvény, igaz, és ez megmarad. De ugyanakkor az is valóság, hogy ha megvalljuk bűneinket, akkor hű és igaz, hogy megbocsátja a bűneinket, és megtisztít bennünket minden bűntől. Tehát ennek a valósága is igaz, és nekem olyan drága volt, hogy itt Isten ennek a szakasznak a végén arról beszél, igaz, hogy a szövetségemet újra megelevenítem, hiszen Istenük maradok, visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségemre, mert én vagyok az Úr. Tehát Istennek a szava az valóság és erő, és az engedelmességet, a bűnbánatot, azt mindig megújulás követi az embernek a életében, az embernek a szívében, és úgy előttem volt az Úr Jézusnak a példája, hogy mennyire szeretett bennünket a mennyegy Atya, és mennyire szeret bennünket, igaz, hogy Jézus eljött erre a földre, és minden egyes bűnt, minden bűnünket magára vette. Ő nem maradt ott a mennyei hazában, hanem eljött, vállalta a megaláztatást, vállalta az alázatot, igaz, ahogy a Filippi levélben, a Krisztus himnuszban olvassuk, hogy engedelmes volt egészen a halálig, teljesen a halálig. És Isten fel is magasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amelyre majd minden tért meg fog hajolni. És azt gondolom, hogy ennek a szakasznak számomra az üzenete elsődlegesen ez volt, hogy járjuk úgy az életünket, járjuk úgy a mindennapjainkat, hogy elsődlegesen Isten iránti engedelmesség, ennek a készsége legyen az embernek a szívébe. Mert ez együtt jár nyilván Istennek az áldásaival, amelyet megtapasztalhatunk. De nem vagyunk különbek, mint a hitetlenek, ne tegyük magunkat magasabb polcra vagy pozícióra, mert ha elfordul az igaz, ahogy Ezékielnél olvassuk, akkor annak következménye van a mi életünkbe is, és hát nyilván ez inkább figyelmeztetésként, vagy inkább óvó szóként jelenik meg az ember számára, viszont azt soha ne vegyük, ne hagyjuk figyelmen kívül, hogy Istennek a szava mindig megáll, és mindvégig megmarad, és inkább ehhez igazítsuk az életünket, ahhoz, ahogyan olvassuk Pilinszkinek az egyik versében, hogy az utolsó időben Isten mint egy szálkát visszaveszi a keresztet. Amikor az Úr Jézus visszajön, igaz, addig Jézusnak a keresztjéről beszélünk. De akkor, amikor az Úr Jézus megjelenik, akkor tudjuk, hogy hozzá kerülünk, és dicsőségben örvendezhetünk. És én azt gondolom, vagy az van a szívemben, hogy addig is legyünk engedelmes gyermekei. Legyünk engedelmes gyermekei, és inkább az alázatban, az engedelmességben növekedjen az életünk, mint sem a hitetlenségben és az engedetlenségben. Amen.